Sziasztok! Ez a Határtalan Tudás, a CEU és a Qubit közös podcastja. Én Szabó Attila vagyok, a vendégünk Krekó Judit, a Közgazdasági Regionális Kutatóintézet kutatója, aki egyben a Budapest Intézet kutatója is, és ma jövedelmi egyenlőtlenségekről fogunk beszélgetni.
Köszöntöm a hallgatókat!
Köszöntöm újra Juditot, aki annak apropóján van itt, tavaly évvégén jelent meg a munkaerői piaci tükör legújabb száma, és ebben szerepel az ő és Tóth G. Csaba által jegyzett tanulmány is, ami munka és tőkejövedelmi egyenlőtlenségekről szól. Ezt a tanulmányt egyébként a Telex elég alaposan bemutatta, de mind a ketten azt gondoljuk, hogy vannak azért olyan szálai, amik nem igazán járták át a nyilvánosságot, és ezekről érdemes beszélni. Most csak összefoglaló jelleggel ezeket elmondom, hogy fogunk beszélgetni férfiak és nők közötti különbségről, milyen egyenlőtlenségek látszanak ezekben az adatokban, amiket ők bemutattak. Fogunk arról beszélni, hogy hogyan nőttek a tőkejövedelemnek az egyenlőtlenségei minimálisan, azt is érinteni fogjuk, hogy ennek mik lehettek az okai, és hogy egyáltalán mit mutat az a kép, ami a tanulmányukból látszik. És akkor még egyszer csak ez a 2007 és 2021-es időszakról szól. És akkor arra kérném először Juditot, hogy pár szóban azért beszéljen a munkaerőpiaci tükörről, hogy a hallgatók is érthessék, hogy milyen kontextusban érdemes ezt a tanulmányt kezelni.
Köszönöm. A munkaerőpiaci tükör a KRTK-nak egy éves rendszeres kiadványa, aminek egyrészt az a célja, hogy bemutassa a friss munkapiaci trendeket, összegyűjtse a fontos szabályozási változásokat, meg az adatokat, és minden évben van egy tematikus fejezete, ami egy aktuális és fontos problémára fókuszál. És ez most idén, amit Pető Rita szerkesztett, ez a fejezet a társadalmi egyenlőtlenségekre és a mobilitásra fókuszál. Azt hiszem 25 tanulmány van benne, és ezek mindegyike valamilyen területen vagy életszakaszban megjelenő egyenlőtlenséget mutat be. Van például szó arról, hogy milyen társadalmi különbségek vannak a gyermekek egészségében, meg oktatási, időskori egyenlőtlenségek is szerepelnek, és ebbe a sorba illeszkedik ugye a mi papírunk, ami az adózott jövedelmeknek az egyenlőtlenségéről szól, ezen belül is elsősorban a tőkejövedelmekről.
Fontos azt látni, hogy nagyon kúrens téma az egyenlőtlenség és a mobilitás, ebben a Qubit podcastokban is elég sokat foglalkozunk ezzel a témával, és akkor ebben a keretben érdemes ráfordulni arra, amivel ti foglalkoztatok. Ennek most beolvasom a címét, csak hogy a hallgatók is tudassák, hogy mit kell keresni az egyébként online ingyenesen hozzáférhető munkaerőpiaci tükörben. Szóval a ti tanulmányatoknak a címe személyi tőkejövedelmek jellemzői és a jövedelem eloszlásban betöltött szerepük 2007 és 2021 között. Összefoglalnád pár mondatban, hogy mi az, amire jutottatok ebben a tanulmányban?
Személyi adóbevallásokat vizsgáltunk a NAV-tól kapott adatbázisban, ezen belül is elsősorban a tőkejövedelmekre koncentráltunk, tehát olyan jövedelmeket néztünk, amelyek nem munkaviszonyból vagy ehhez hasonló jogviszonyból származnak, hanem valami befektetésnek vagy vállalkozásnak a hozamából.
Ebben most két dolog is nagyon érdekesé vált számomra a módszertanig. Az egyik, hogy a NAV-tól megszerzett adatokat, hogy ha pár szót tudsz arról mondani, hogy ez egyszerűen úgy megy, hogy kutatóként odamész, és a NAV odaadja az összes adatot. A másik, amire majd később kérlek, hogy térjünk rá, hogy mondj példákat, hogy mi az, ami munkajövedelemnek számít, és mi az, ami tőkejövedelemnek, de akkor először kezdjük azzal, hogy egyszerű volt a NAV-tól ennyire hosszú idősoros, tehát 2007-től kezdődő adatokat beszerezni?
Az adatokat a KRTK megvásárolta a NAV-tól, tehát egy állami intézmény megvásárolta a másik állami intézménytől, és ezek egyéni szintű adatok, ugye ez fontos, de az is nagyon fontos, hogy ezek anonimizáltak, tehát senki nem beazonosítható az adatbázisban, és 3 évet kaptunk meg a NAV-tól, 2015-19 és 21 most ebben a körben, és korábban még volt egy 10%-os minta, amit szintén fel tudtunk dolgozni, ez 2007-től kezdődik, tehát ezért öleli fel az elemzésünk a 2007 és 2021-es időszakot, mert a legkorábbi adatunk az 2007.
Igen, akkor ez majd tényleg egy másfél évtizedes, tehát olyan trend, amiből már érdemes következtetéseket levonni. De akkor térjünk át a másik kérdésre, hogy mi az, ami nálatok a ti módszertanotok szerint munkajövedelemnek számít, és örülök, hogyha mondasz például, nyilván a munkabér az mindenképpen ide esik, és mi az, ami tőkejövedelemnek számít?
Legfontosabb a munkabér, tényleg, a munkajövedelmek közül, de ezek mellett mondjuk a megbízási szerződéssel szerzett jövedelmek is szerepelnek itt, vagy például az egyszerűsített foglalkoztatással szerzett jövedelmek, tehát minden olyan jövedelem, ami alapvetően egyébként a bevallásban a összevonás alá eső jövedelmeknél szerepel. És minden olyan jövedelmet, ami a különadózó jövedelmeknél szerepel, kezeltünk tőkejövedelemként, illetve azért pontosítanék, nagyon sok apró módosítást végeztünk, szerintem ennek a részlet részleteit most itt nem érdemes bemutatni, ez benne van a tanulmányban, hogy kicsit tisztább képet kapjunk, megkezeljük az adóváltozásokat, amik bekövetkeztek az egyes évek között, de ez a lényeg, hogy a munka viszonyszerű jövedelmekből vannak a munkajövedelmek, és a tőkejövedelmekben pedig a legnagyobb részt a vállalkozásokból kivont osztalék jelenti. Fontos szerepe van még a ingatlanok bérbeadásából és eladásából származó jövedelemnek. Ez is egy nagy tétel. Szerepelnek benne külföldön is adózott jövedelmek és árfolyam nyereség jövedelmek. Tehát ez egy ilyen heterogén csoport, de csak azokat a jövedelmeket látjuk, amik a személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallani.
És kutatóként gondoltuk arról valamit, hogy mi az, ami nem látszik ezekben a tőkejövedelemben, akár azért, mert olyan jellegű, de egyébként mondjuk közgazdasági értelemben tőkejövedelem, amit valamilyen nem kerül be az adózásba, akár azért, mert mondjuk adózásról eltitkolt tőkejövedelemről van szó.
Konkrétan vannak olyan adatok, amelyek adókötelesek, de nem az SZIA bevallásban, nem ott kell őket bevallani, ilyenek a úgynevezett kifizetői jövedelmek, tehát például, hogyha egy bankban van egy lekötött betétünk, és azután kapunk kamatot, akkor alapesetben ebből adót fizetünk, de ezt nem mi fizetjük be, hanem a bank. Na ez például nem szerepel ebben az adatbázisban. Itt a jó hír az volt ezzel kapcsolatban, hogy a NAV-tól kaptunk agregált adatokat, és az alapján úgy tűnik, hogy ez egy viszonylag kis tétel, tehát a általunk látott jövedelmek 3-4%-a. Uh-huh. Szóval sokkal nagyobb falat, amire egyébként mindenki kíváncsi is, azok a pénzügyi befektetések, amik nem adó kötelesek, és azért nem is látjuk az adatbázisban, ebből a legfontosabb a lakossági állampapír most, de emellett a tartós befektetési számlán szereplő jövedelmeket sem látjuk, és nem szerepelnek még az elemzésünkben a nyugdíj megtakarítások. Tehát ez azért tényleg egy nagy falat.
Mennyire nagy falat? Ez a kérdés, hogy mennyire nagy falat? Tehát ahhoz képest, amit tőkejövedelem, ti látok, mi a becslés, hogy ez, amit most felsoroltál, ezek a tőkejövedelmek hogyan viszonyulnak?
Készítettünk egy nagyon-nagyon kőbaltával készült becslést, igazándiból, amihez az MNB-nek a vagyonfelmérését használtuk fel, és más adatforrásokat, és nagyon durván azt gondoljuk, hogy körülbelül a negyede, harmada az a jövedelmeknek, amit nem látunk összességében, tehát, hogy tényleg ez egy nagyságrendileg egy számottevő rész, viszont jó okunk van feltételezni, hogy ezek nem változtatják meg igazándiból a fő következtetéseit a tanulmányunknak.
Mit gondoltok, hogy mekkora jelentőség lehet a be nem jelentett, vagy mondjuk az fekete tőkejövedelmeknek? Tehát a úgy adom ki a lakásomat, hogy ez nem megy át a NAV-on, vagy bármilyen más ilyen jellegű bevételeknek.
A fekete jövedelmek tényleg problémát jelenthetnek, és nem is tudunk rá ugye értelemszerűen komoly becslést adni. Mondjuk anekdotikus információk alapján olyanokat sejtünk, hogy az ingatlan bérbeadásából származó jövedelemnek egy jó része rejtve marad, de hogy az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezekkel a kimaradó jövedelmekkel együtt is az, hogy mi adóbevallásokat nézünk, tehát hivatalos adatokat, annak nagyon sok előnye van ahhoz képest, mint hogyha lakossági felméréseket néznénk, ugyanis arra elég sok vizsgálat van, hogy ezekből a felmérésekből nagyon sok jövedelem kimarad, és különösen rosszul mutatják a jövedelemeloszlásnak a széleit, tehát a legmagasabb és a legalacsonyabb jövedelmi csoportokat. Egyrészt azért, mert mondjuk a magas jövedelműek kevésbé szívesen vallják be a teljes jövedelműeket, de van egy egyszerű mintavételi oka is, hogy ugye a nagyon magas jövedelműek kevesen vannak, kisebb valószínűséggel kerülnek a mintába, tehát ott nagyobb a torzítás. És van olyan becslés, hogy Magyarországra készült például ez a becslés, hogy akár a felső 5-8% is kimaradhat mondjuk egy ilyen kérdőíves felmérésből, ami a jövedelemnek több, mint akár az 1/5. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jelentős torzítás, és ezért is éreztük fontosnak azt, hogy megnézzük az egyenlőtlenségeket adóbevallásokon keresztül, mert pont a jövedelemeloszlás tetejét talán jobban látjuk, még valószínűleg azzal együtt is, hogy sok mindent nem vallanak be az emberek, azt feltehetően ugyanúgy kevésbé vallják be egy kérdőíves felmérésben, mint az adóhatóságnak. És valóban azt láttuk, hogy van jelentős jövedelem, ami kimarad a mi elemzésünkből, de hogy jó okunk van azt feltételezni, hogy ezeknek az eloszlása az hasonló azokhoz a jövedelmekhez, amelyeket még látunk. Tehát
Mi alapján feltételezitek ezt?
Megnéztük például az MNB-nek a vagyonfelmérését. Ők is egyébként kérdőíves felmérés, de nem csak, hanem a nemzeti számlák alapján is megnézték azt, hogy a vagyon hogyan oszlik el az egyes jövedelmi tizedek között. Ezek persze nem ugyanazok a tizedek, de ami fontos az, hogy abból is az rajzolódik ki, hogy nagyon egyenlőtlenül oszlik meg maga mondjuk a pénzügyi befektetéseknek a teljes állománya. Amiben az állampapír is benne van, és minden megtakarítás benne van, olyan is, amit mi nem látunk, vagy sok olyan nem minden. minden, de sok olyan megtakarítás benne van, és ugye ezeken a vagyonelemeken keletkezik az a jövedelem, amire mi kíváncsiak vagyunk. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan milyen mértékben, lehet, hogy egy kicsit kevésbé egyenlőtlen, egy kicsit egyenlőtlenebb, tehát mondjuk a ingatlan bérbeadásából származó jövedelem az valószínűleg, illetve azt látjuk is, hogy ez kevésbé egyenlőtlen, viszont például nem látjuk a bizalmi tőke alapokat, azt gondolom, tehát hogy ez ugye sokkal egyenlőtlenebb, még annál is, mint amit látunk. Tehát azok a következtetéseink, hogy érdemben növeli az egyenlőtlenséget, a kis súlya ellenére a tőkejövedelem nagyon egyenlőtlenül oszlik meg, és érdekes vele foglalkozni, hosszú távon is befolyásolhatja a jövedelem egyenlőtlenségnek a dinamikáját, ezeket a következtetéseinket inkább csak erősíti.
Jó, tehát azért összességben azért eléggé az a kép rajzódik, hogy amit ti módszertanilag használtatok, az az elérhető legjobb, ha nem is tökéletes módszertan. Vagy mi az a kép, amit ti összeraktatok? Tehát mi látszik ezekben az adatokban?
Azt láttuk, hogy az adófizetőknek egy kisebb részének van tőkejövedelme, 2021-ben konkrétan 7%-ának csak, és ezek a teljes jövedelemnek körülbelül a 12%-át teszik ki. Tehát ez egy kisebb súlyát teszik ki a teljes jövedelemnek, viszont nagyon egyenlőtlenül oszlanak meg, és sokkal-sokkal egyenlőtlenebbül, mint a munkajövedelmek. Konkrétan, mondjuk a tőkejövedelmekből, hogyha sorba rendezzük az összes adófizetőt jövedelem szerint, a legkisebbtől a legnagyobbig, akkor azt látjuk, hogy a felső 10%, tehát a leggazdagabb 10% kapja a tőkejövedelmeknek a 90%-át. És ez a száma a munkajövedelmek esetén csak 40%.
Tehát azt mondjátok, hogy míg a munkajövedelmek azok mondjuk az egész társadalomban szépen fokozatosan nőnek, tehát mondjuk a legkevesebbet keresőktől a legtöbbet keresőkig, és ebben van persze egy egyenlőtlenség, de ez valahogy fokozatos, ehhez képest a tőkejövedelmek szinte teljes egészében a legfelső 10%-hoz koncentrálódnak, és nem jelennek meg a többieknél. Ezt jól értem?
Igen, nagyon-nagyon pici a többieknél megjelenő szám, tehát az alsó 90% az összes tőkejövedelmnek csak az 1/10-ét kapja.
Aha.
Sőt, a felső 1%-nál ez még látványosabb ez a különbség, mert a felső 1% kapja az összes tőkejövedelem majdnem 3/4-ét, és ugyanez a szám a munkajövedelmeknél csak 8%.
Erre van agregált adat, tehát, hogy ahhoz, hogy értsük ennek a jelentőségét, ahhoz mondjuk lehet, hogy érdemes azt tudni, hogy összesen mennyit keres a magyar társadalom a munkajövedelemből, és mennyit tőkejövedelemből. Tehát hogyan állik ez a kettő egymáshoz?
Én azt mondom, hogy 2300 milliárd az összes tőkejövedelem, az összes munkajövedelem ugye ennek többen majdnem a tízszerese, ez 20.000 milliárd.
Tehát, hogy azért a magyar társadalom a munkából keres nagyjából mondjuk akkor 20 pár ezer milliárd forintot egyébben, ez ugye a 2021-es adat.
Igen.
És 2300 milliárd forintot pedig tőkejövedelmekből. De ezeknek a tőkejövedelmeknek a nagy része az a felső 10, és különösen a felső 1%-hoz összpontosul. Oké. Akkor kérlek, beszélj egy picit arról, hogy mit lehet tudni, milyen tényezők befolyásolják, hogy valakinek van-e tőkejövedelme, és hogyha igen, akkor az mekkora?
Igen, hát az adatban nem látunk nagyon-nagyon sok tényezőt, tehát amit meg tudtunk vizsgálni, hogy mekkora a munkajövedelme, milyen neme van kora az illetőnek, és melyik megyében lakik. Először is, hogy a nagyobb valószínűséggel van tőkejövedelme annak, aki egyébként sokat keres, tehát akinek nagy a munkajövedelme, és ez különösen a felső 3/10-re igaz, tehát a leggazdagabb, vagy a munkajövedelemmel rendelkezőknek nagyobb valószínűséggel van tőkejövedelme.
Megálltok egy pillanatra, de kíváncsi vagyok, tudom, hogy erről nem szól a tanulmányatok, de kíváncsi vagyok, hogy kutatóként mit gondolsz arra, hogy ez miért? Van. Azért, mert aki magas a munkajövedelme, az tőkét is tud csinálni, és akkor ebből lesz tőkejövedelme, vagy éppen fordítva, hogy akik valahogyan összehoztak egy nagyobb tőkét, azoknak könnyebben megtehetik, hogy olyan állást találnak maguknak, amiből egyébként még jól is keresnek.
Mind a két tényező szerepet játszik. Egyrészt ugye nyilván, aki sokat keres, annak több megtakarítása lesz, és azt be tudja fektetni, lehetnek olyan pénzügyi befektetései, aminek hozama van. És másrészt, ha van valakinek egy sikeres vállalkozása, azért biztos munkajövedelmet is realizál, tehát be is van jelentve valahova, és vagy a saját vállalkozásához, és ez valószínűleg egy magasabb jövedelem. Tehát mind a két tényező egyszerre szerepet játszik.
Oké, tehát akkor azt tudjuk, hogy aki többet keres munkából, az feltétlenül többet fog keresni tőkéből is. Mi még, ami alapján meg lehet határozni ezt a tőkéből jó kereső csoportot?
Nagyon fontos az életkor, konkrétan minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínűséggel van tőkejövedelme, és ez egy kicsit másképp működik itt, mint a munkajövedelmeknél. Tehát a tőkejövedelmeknél mondjuk az 50 felettieknek nem ötször akkora az esélye, hogy tőkejövedelmet kapnak, mint a 30 év alattiaknak. Ugye a munkajövedelmek esetén azért a nyugdíj már kicsit előtte, meg a nyugdíj környékén ez elkezd csökkenni, ez a tőkejövedelmek esetén ez folyamatosan nő, ez a különbség.
Itt is rákérdeznék, amiért, de persze adja magát a válasz, hogy nyilván az élete során az ember, hogyha keveset is félretesz, de azért az idősebbek, azok az emberek, akik már jelentősebb mértékben tudtak félretenni, és ezt mondjuk egy cégbe beforgatni, és akkor onnan már osztalékhoz is jutni. Van más magyarázat, ami nem jutna eszébe az embernek?
Ezt abszolút jól mondod, még annyi a fontos, hogyha valakinek van befektetése, akkor az halmozódik alapesetben, és növeli a hozamot, míg azért a munkaképesség az egy ponton elkezd csökkenni.
Aha, tehát a pénz már ott magának is dolgozik, anélkül, hogy...
Igen.
Aha, igen. Oké, tehát hogy tudjuk, hogy akik jobban keresnek a munkájukban, azoknak magasabb lesz a tőkejövedelme feltehetően, és minél idősebb valaki, annál nagyobb a valószínűsége, hogy tőkejövedelme van. Van-e még valami, ami látszik a ti adataitokból?
Igen, látunk területi különbségeket is, tehát mindenféle megyék között vannak különbségek, de ebből a legfontosabb a Budapest és a többi megye közötti különbség. Igazán ez volt a nagyon hangsúlyos, és ami még fontos, az a férfiak és a nők közti különbség, tehát a férfiak nagyobb valószínűséggel kapnak tőkejövedelmet, és sokkal, hogyha van tőkejövedelmük, az is lényegesen nagyobb.
És ez nagyon izgalmas, és erre térjünk még vissza, de előbb a területit szeretném, ami talán picit kevésbé izgalmas, mert hogy mondjam, ez így adja magát a dolog, hogy általában Budapesten szokott megjelenni Magyarországon belül tőke és munkajövedelem, de arra azért még visszakérdezni, hogy láttok-e esetleg nyugat-keleti lejtőt, vagy ilyesmit az országban, látszott ez az adataitokon?
Nem olyan tisztán, mint ahogy ezt vártuk volna, de azt hozzáteszem, hogy ugye amikor ezt néztük, akkor magát a munkajövedelmet azt betettük a magyarázó változók közé, tehát itt olyan tényezőket fogtunk meg a területi különbséggel, ami ezen túl a tőkejövedelmeknek az eloszlását befolyásolja. Volt a különbség, de ezek nem olyan tiszták, fejlett és nem fejlett megyék között, mint ahogy ezt várnánk, és a legmarkánsabb tényleg a Budapest volt ezek közül.
Tehát akkor azt mondjátok, hogy a tőkejövedelmek jó része Budapestre összpontosul, és itt ezen kívül még idősebb legyen valaki, magasabb a jövedelme, igen, és akkor igen, valószínűleg igen. Lesz tőkejövedelme. Akkor vissza a férfinői egyenlőtlenséghez, ami szintén nagyon érdekes, bár talán ez is benne is van a tanulmányatokban, meg hát pici közhelyes, bár nem biztos, hogy ezzel együtt rendjén van ez így, de hogy lehet, hogy ez pusztán azért van, mert a családok tőkejövedelmeit a férfiak kezelik? Tehát van-e ez, és ha igen, van-e ezen kívül más magyarázat annak, hogy a férfiak kezében vannak a tőkejövedelmek?
Mindenhol a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Jellemzően Magyarországon ez a különbség viszonylag nagy, és konkrétan az adatban azt látjuk, hogy a nőknek a munkajövedelme az 24%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. Ez egyébként nagyjából megfelel annak, amit más adatbázisokban látunk. Ezzel szemben a férfiaknak az átlagos tőkejövedelme közel háromszorosa a nőkének, tehát nagyon, nagyon drámai a különbsége a kettő között. És az fontos, hogy itt azért valószínűleg az okok is, meg a következmények is eltérnek attól a különbség. Amit a munkajövedelmekben látunk. Ugye a munkajövedelmeknél a leggyakrabban, amit vizsgáltak és tanulmányok mutatják, hogy fontos tényező, ez a gyerekvállalással kieső munkaidő, üvegplafon, eltérő kockázatvállalási hajlandóság miatt eltérő foglalkozási csoportok, szóval nagyon sok tényező van. A tőkejövedelmekre nincsenek ilyen mélységű kutatások, tehát igazándiból mi is találgatunk csak, illetve más országoknak a tanulmányait próbáltuk megnézni, ami valószínűleg itt is egy fontos tényező, az a kockázatvállalási hajlandóságban lévő különbség a férfiak és a nők között, amiről szintén több tanulmány van, és egy másik ok lehet, amit kérdeztél, hogy mondjuk egy családon belül a férj nevén vannak mondjuk azok az eszközök, például a vállalkozás vagy a befektetések, ami után tőkejövedelem keletkezik, és sokan fel is vetették azt a kérdést, hogyha ez így van, akkor értelmes-e egyáltalán, vagy érdekes-e egyáltalán itt a férfinői különbségekről beszélni a család belül, hiszen akkor lehet, hogy ez nem is jelentkezik tényleges jövedelemkülönbségként, és igen, ezt egyébként mi is hangsúlyoztuk, hogy nem biztos, hogy az, hogy a nőknek ennyivel kevesebb a tőkejövedelmük, ennyivel kevesebb tőkejövedelmet használnak el, vagy a családon belül ez kiegyenlítődhet, de azt gondoljuk, hogy ez nem egy érdektelen kérdés, vagy fontos kérdés lehet, és lehetnek olyan helyzetek, amikor nagy szerepet kap, tehát például, ha felbomlik a háztartás, szétmegy a parti, vagy mondjuk öröklés esetén már nagyon fontos lehet az, hogy kinek a nevén van valamiféle vagyontárgy, és ki kapja utána a jövedelmet. Hogyha nem is bomlik föl a háztartás, akkor is szerepet játszhat abban, hogy kinek mekkora a szava mondjuk a háztartáson belül a döntéseknél. Tehát befolyásolja a hatalmi erőviszonyokat, úgymond a családon belül. Erre is vannak egyébként mindenféle kutatások, hogy ez hogyan függ össze az anyagiakkal. Tehát vannak olyan helyzetek, helyzetek, amikor ez növelheti a nők kiszolgáltatottságát, és emiatt azt gondoljuk, hogy ez egy olyan terület, amit mindenképpen érdemes tovább vizsgálni, és azt meg érdemes leszögezni, hogy a tőkejövedelmek önmagában növelik a jövedelem egyenlőtlenséget a nők és a férfiak között, tehát konkrétan az adatban ez úgy jelenik meg, hogy ugye 24%-kal több jövedelmet kapnak a férfiak, és munkajövedelmet, viszont a teljes jövedelemben ez a különbség 35%.
Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy mindaz a keret, amiben beleágyazott, hogy milyen nem csak a jövedelmi egyenlőtlenséget, hanem mondjuk egy párkapcsolati egyenlőtlenséget teremt, vagy betonoz be ez a helyzet. Több mutatót is használtok a tanulmányatokban. Szerintem érdemes ebből még néhányat megnézni. Beszéltek itt a Gini mutatónak az egyenlőtlenségről, jövedelmi századokról. Van-e valami, amit kiemelnél olyan szempontból, hogy rámutat azokra az egyenlőtlenségekre, amikről eddig beszéltünk?
A legfontosabb mutató, amit néztünk, ez a közismert Gini indikátor. Ugye ez egy nulla és egy között lévő szám, ami megmutatja, hogy mekkora az egyenlőtlenség a teljes jövedelem eloszlás mentén. Tehát ez egy úgymond egy ilyen átlagos egyenlőtlenséget mutat, és nulla az értéke akkor, hogy ha mindenki ugyanannyi jövedelmet kap az adófizetők között, és egy lenne az értéke akkor, hogyha egyetlen egy embernél lenne az összes jövedelem, és a többieknél nem lenne.
És ez hogyan változott 2007-ről 2021-re?
Ez jelentősen nőtt az adózott jövedelmemben.
Ez azt jelenti, hogy nőtt az egyenlőtlenség.
Nőtt, tehát határozottan azt látjuk. Egyébként minden mutatóban ezt látjuk. A Gini-ben látszik a legjobban, hogy 8% ponttal nőtt az adózott jövedelemnek az indikátora 2007 és 2021 között.
Csak tőkejövedelemről beszélünk, vagy a munkatőkejövedelemről együtt?
Nem, a teljes jövedelemben, viszont amikor ketté választottuk, akkor azt láttuk, hogy ez elsősorban az időszaknak az elejére koncentrálódik, tehát a 2007 és 15 közötti időszakra, és mivel nagyon nagy a különbség az adózás előtti és az adózás utáni mutatókban, tehát konkrétan az adózás előtti jövedelmeknek az egyenlőtlensége alig nőtt, az adózás utáni viszont jelentősen, arra következtetünk, hogy ez elsősorban az egy kulcsos személyi jövedelemadó bevezetésének köszönhető.
Tehát itt is látszik az, amit egyébként több helyről is lehet tudni, hogy az egy kulcsos személyi jövedelemadó a jövedelmi egyenlőtlenséget nagyon megnövelte.
Igen, markánsan ezt látjuk, és hogy az időszak egészét nézzük, és a jövedelem eloszlás egészét, tehát a Gini-t, akkor igazán ennek van nagyobb szerepe. Tehát az időszak második részében azt láttuk, hogy a tőkejövedelem is hozzájárult az egyenlőtlenségek növekedéséhez, mivel nőtt a súlya, tehát hogyha egy nagyon egyenlőtlen jövedelemnek nő a súlya, az növelni fogja a teljes egyenlőtlenséget. Tehát azért meghatározó szerepe van annak, hogy megváltozott az adórendszer. Tulajdonképpen ez annyira nem meglepő, hiszen a magas jövedelműeknek csökkent az adókulcsa, a nagyon alacsony jövedelműeknek nőtt, tehát tulajdonképpen ez megfelel a várakozásoknak, de ezt a jellegű növekedést egyébként, mondjuk az adózás előtti jövedelemben nem látni. Erre vonatkozóan igazán eddig nem volt friss és adminisztratív adatból származó információnk, tehát ezt önmagában egy fontos eredménynek értékeltük.
Tehát igazolva van az, ami más adatokból látszott, de ennyire kézzelfoghatóan nem volt igazolva.
Igen.
Két számot mondanék itt be, amit tanulmányotokban megjelenik. Az egyik az, hogy 2007-ben 237 ezer embernél lehetett tőkejövedelmet detektálni, 2021-ben pedig 344 ezer. Ez ugye egy elég durva, most nem is tudom hirtelen kiszámolni, de mondjuk egy 50%-os növekedés. Tehát, hogy azért jelentősen nőtt azoknak, akkor is, hogyha kicsi volt a bázis, tehát azért 237 ezer a magyar társadalomban sem sok, de hogy nagyon nagyot nőtt azoknak a száma, akiknek van tőkejövedelme. De közben a munkajövedelemmel rendelkezők száma is óriási nőtt, tehát hogy az meg inkább abszolút értelemben nőtt óriási, hiszen 3.600.000-ről nőtt, majdnem 4.600.000-re, tehát tényleg nőtt 1 millióval azoknak a száma, akiknek bejelentett munkajövedelme van. Ez mind a két szám szerintem nagyon érdekes, most értem, hogy ti a tanulmányatokban a tőkejövedelmet szerzőkkel fogok, vagy hát inkább rájuk koncentráltatok, hogy van-e arra valami magyarázatotok, hogy mi volt annak az oka, hogy relatíve nagyon nagyot tudott nőni azoknak a száma, akiknek van tőkejövedelme?
Ugye a munkapiaccal kezdeném, hogy ez az az időszak volt, amikor nagyon jelentősen nőtt a foglalkoztatási ráta, az aktivitási ráta, tehát nagyon nőtt a munkapiacra lépő embereknek a száma, és ez nyilván befolyásolja azt is, hogy kiknek lehet tőkejövedelmük, nőtt a vállalkozások száma is, és mondjuk nőttek azok a megtakarítások is, amelyekből mondjuk pénzügyi eszközt lehetett vásárolni, de azért itt fontos megjegyezni, hogy azért nagyon-nagyon szigorúan nem hasonlítanám ezt a két számot össze, vagy hány embernek volt tőkejövedelme a két évben, mert azért voltak olyan adózási változások, amelyek ezt befolyásolhatják érdemben. Tehát például az, hogy az állampapír adómentes lett, vagy megváltozott az ingatlanok eladásának az adózása, ezek mind olyan dolgok, amik ezt befolyásolhatják. Tehát mondjuk a trendekből inkább az lehet például érdekes, hogy azt láttuk, meg azt agregált adatokból is látszik, hogy a 2008-as a pénzügyi válságnál visszaesett a tőkejövedelemmel rendelkezők száma, tehát ez ugye látszik itt az adóbevallásokban is, amit amúgy tudunk és sejtünk, hogy a gazdasági ciklusok azok nagyon érzékenyen befolyásolják a tőkejövedelmeket, sokkal jobban, mint a munkajövedelmeket.
Tehát, hogy amellett, hogy ez egy érdekes szám, hogy növekszik, azt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ennyivel nagyobb lett a mondjuk tőkésnek tekinthető embereknek a száma Magyarországon.
Igen, lehet, hogy még ennél nagyobb is lett, mert hát vannak olyan jövedelmek, például mondjuk külföldi ingatlan befektetések, amik nem jelennek meg az adóbevallásban is. Tehát itt óvatosan vonnék le következtetéseket, de drámai növekedést semmiképpen nem látunk a tőke jövedelemmel rendelkezők arányában, mert a növekedés mellett ugye a munkajövedelemmel rendelkezők is.
Tehát nincsen, akkor a kettőnek egymáshoz viszonyított arányában nincsen drámai növekedés. Egy másik nagyon érdekes adat a tanulmányotokból, ami talán az előző témához kapcsolódik jobban, már mint az egyenlőtlenségekhez, hogy azt írjátok, hogy ha sorba rendezzük a jövedelemmel rendelkezőket, akkor az a jövedelmet szerzőknek a alsó 23%-ának valójában 2007-ről 2021-re az inflációval megegyezően sem nőtt a jövedelme. Tehát, hogy amellett úgy tudjuk Magyarországon, hogy volt egy jelentős reálbér növekedés mondjuk 2012 és 2022 között, azért azt mondjátok, hogy a legkevesebb jövedelmet szerzők körében nem volt reálbér növekedés, de az ő jövedelem növekedésük még az inflációt sem érte el, tehát csökkent a jövedelmük. Ezt jól értem el a tanulmányatokból.
Igen, ez így van azon az ábrán, azt azért le is írtuk, hogy olyan nagyon nagy jelentőséget ennek a reál jövedelem csökkenésnek nem tulajdonítunk, mert ez az alsó két jövedelmi tized, itt nagyon-nagyon sok az egyszeri adhok munkajövedelem, vagy tőkejövedelem, tehát nagyon sokan vannak, akik csak úgy lazán kötődnek a munkapiacra, és időnként vállalnak munkát. Ami szerintem fontos hangsúlyozni, hogy az adózott jövedelmekben azt látjuk, hogy minél magasabb, ahogy haladunk az egyre magasabb jövedelmek felé, annál nagyobb a reál növekedés. Tehát van egy ilyen konstans emelkedés, tehát mindenképpen igaz az, hogy akik a minimálbér környékén kerestek, annak a csoportnak a jövedelme sokkal-sokkal kevésbé növekedett, mint a magas jövedelműeké. Tehát ez is egy olyan mutató, ami arra utal, hogy az egyenlőtlenségek emelkedtek ebben az időszakban.
Hogyha valakit ez a téma érdekel, mint hogy az alsó társadalmi csoportoknak a leszagadása, akkor ajánlom figyelmükbe a Kubitnak az egyik megelőző podcastját, ahol az egyik kollégáddal, Sárla Ágatával és Krémer Balázssal beszélgettünk erről a leszakadó társadalmi csoportokról és az ő szociális helyzetükről. De nézzük meg most a társadalmi egyenlőtlenségnek a másik végét, amiről korábban most beszéltünk, hogy a tőkejövedelmek a legfelső 10%-on belül is a legfelső 1%-hoz koncentrálódnak. Lehet-e azt mondani, hogy nagyon meredek az a mondás a részemről, hogy hát az látszik, hogy az igazán komoly társadalmi szakadás mondjuk van az alsó két tizednél lefelé, és van az a felső tizeden belül felfelé. Ez látszik-e az adatokból, vagy mást gondolsz?
Inkább másképp fogalmaznék kicsit, tehát a felső tizeden belül a tőkejövedelmeknél látszik az, amit te mondasz, hogy tőkejövedelem még a felső tizeden belül is a felső 1%-hoz koncentrálódik. Tehát a felső 1%-nak a részesedése a tőkejövedelemben az sokkal jobban nőtt, mint a felső 1/1. A munkajövedelmeknél nem ez a helyzet, tehát ott inkább a felső 1/1, meg a felső pár tized viszi a prímet tulajdonképpen, tehát ott az látszik, amit beszéltünk, hogy elsősorban az adó változások miatt a felső tizedeknek a jövedelem előnye az nőtt.
Jó, és akkor még egy utolsó kérdést szeretnék neked feltenni, csak hogy értsük pontosan, hogy mit jelent ez társadalmi léptékekben, és ez picit a módszertana vonatkozik, vagy hát azzal függ össze, hogy mit jelent ez az 1%. Tehát, hogy amikor arról gondolkodunk, hogy a magyar társadalom felső 1%, akkor ez a 9.600.000 embernek az 1%-a, vagy hány emberről beszélünk, amikor a jövedelemszerző 1%-ról, felső 1%-ról beszélünk?
Itt ugye 4,6 millióan vannak ebben az adóbevallásban körülbelül, tehát ennek az 1%-a ugye 46.000 ember. Ennyiről beszélünk. Adófizető, ugye ez nyilván ugye sokkal több embert érint, hiszen háztartások az ő családtagjaik. Egyébként olyan 25 millió forint volt körülbelül éves jövedelem a felső 1%-nak a határa.
az összes jövedelemből, és nem tőkejövedelemből.
Igen, igen, ez az összes.
És akkor kerülhet be valaki a felső 1%-ba, ha van évente.
2021-ben, tehát 2021, ez a szám
25 millió forint jövedelme per fő, és itt viszont nem családról beszélünk.
Igen, igen, hát ez egyéni.
Jó, hát azért ebből elég komoly jövedelmi egyenlőtlenségek látszanak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál ezekre a kérdésekre, és még arra szeretnélek kérni, hogy a munkaerőpiaci tükörnek a fontosságáról, most így a műsor végén még mond, tudom, hogy van egy üzeneted, amit idehoztál, és akkor kérlek, hogy ezt mondd el a hallgatóknak is.
Ugye ez tényleg egy nagyon fontos kiadvány, úgy gondoljuk, és most kétségessé vált a jövője, mert a kutatóhálózat, a Honre nem biztosít rá forrást, úgyhogy szeretnénk, hogyha ez a helyzet megoldódna, és folytatódhatna a jövőben ez a kiadvány. Tényleg a legfrissebb munkapiaci trendeket és a szabályozási változásoktól kezdve minden a munkapiacot érintő fontos dolog aktuálisan megtalálható benne, és nagyon kiemelt témák kerültek elő az elmúlt években, a nemek közti különbségtől kezdve a közmunkán keresztül egészség és munkapiac viszonya, most pedig az egyenlőtlenségek, a COVID-nak a társadalmi hatásai és munkapiaci hatásai. Tehát ezek mind olyan témák, amik érdeklődésre tarthatnak számot, és szeretnénk, hogyha ez folytatódhatna ez a munka a jövőben is.
Igen, mi is nagyon hálásak vagyunk a munkaerőpiaci tükörnek, hogy nagyon sok mindent meg lehet belőle tudni a magyar társadalomról, például a társadalmi egyenlőtlenségekről is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked az interjút, a hallgatóknak pedig azt ajánlom, hogy nézzék meg az ingyenesen elérhető számot, és nézzék meg, hogy tudnak-e tenni azért, hogy a munkaerőpiaci tükör még sokáig velünk maradjon, és informálja a magyar társadalmat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Qubit és a CEU közös podcastja, a Határtalan Tudás. Sziasztok!